A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Magasztaljuk Istenünket énekszóval, hívjuk őt segítségül, énekelve a 81. Zsoltár első versét, amely így kezdődik, örvendezzetek az erős Istennek. Folytassuk megkezdett fohászkodásunkat, a 372. dicséret első és hetedik versének éneklésével. Könyörögjünk az Istennek szent lelkének, bocsássa ki magas mennyből fénylő világát. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, amint az írva található Mózes második könyvének 18. részében, a 13-tól a 23-ig terjedő versekben. Isten igéjét hallgassuk figyelemmel, amint az írva található Mózes második könyvének 18. részében, a 13-tól a 23-ig terjedő versekben.
Másnap Mózes leült, hogy bíráskodjék a nép között. Ott állt a nép Mózes előtt reggeltől estig. Mózes apósa látta, hogy mi mindent végez a nép között, ezért azt mondta: miért így végzed a munkádat a nép között? Miért egyedül bíráskodsz, és miért kell az egész népnek reggeltől estig előtted állnia? Mózes ezt felelte apósának: mert hozzám jön a nép, hogy megkérdezze Istent. Mert ha valamilyen ügyük van, hozzám jönnek, és én igazságot teszek ember és embertársa között, és tudtul adom nekik az Isten rendelkezéseit és utasításait. Ekkor azt mondta Mózesnek az apósa: nem jól csinálod a dolgot. Teljesen kimerülsz te is, meg a nép is, amely veled van. Túlságosan nehézeked ez. Nem tudod egyedül elvégezni. Most azért hallgass a szavamra, tanácsot adok neked, és Isten is veled lesz. Légy te a nép szószólója Istennél, és te vidd ügyeiket Isten elé. Őket pedig figyelmeztesd a rendelkezésekre és utasításokra, és ismertesd meg velük az utat, amelyen járniuk kell, és azt, hogy mit kell cselekedniük. De szemelj ki a nép közül derék, istenfélő férfiakat, hűséges embereket, akik gyűlölik a megvesztegetést, és tedd őket elöljárókká, 1000, 100, 50 vagy 10 ember fölött. Ezek tegyenek igazságot a nép között minden időben. Minden nagyobb ügyet vigyenek te eléd, minden kisebb ügyben pedig tegyenek igazságot ők. Így könnyítenek terheden, mert veled együtt hordozzák. Ha így cselekszel, és Isten is ezt parancsolja neked, akkor te is helyt tudsz állni, meg az egész nép is békességben mehet vissza a helyére.
Isten áldása legyen az ige hallgatásán, szívünk befogadásán, annak megtartásán. Csöndesedjünk el, imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennyei édes Atyánk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Hálás a szívünk, hogy megállhatunk előtted, hogy megköszönjük az elmúlt hét áldásait, ahogyan gondviselő kegyelmedet árasztottad ránk nap mint nap. Te tudod, Urunk, hogy ki mi mindent köszönhet meg neked, a mindennapi kenyeret, a bűnbocsánatot, a gyógyulást, szabadításod, szeretet áramát, ahogy szent lelked oltalmában mi mind egyre csak vitettünk, beljebb és feljebb te hozzád. Áldott légy, hogy megtartottál a veszedelmek közt is, amik rátörnek időről időre az emberre. Bocsásd meg, ha mi zúdítottunk veszedelmet másokra, ha mi terheltünk meg lelki életeket a nem benned összpontosított élet rövid zárlatával, és maradtunk álságos, álszerény és álkeresztény szégyenünkben. Kérünk, könyörülj rajtunk. De kérünk, hogy bocsásd meg túlzott igyekezetünket is, ahogyan szinte erőnkön felül mindent mi akarunk kézben tartani, és inkább akarunk lenni egy motoros közösség és család, semmint hogy megosszuk a szeretet szolgáló áldását. Megvalljuk előtted, Urunk, hogy mennyi félreértés és konfliktus származik abból, ha valaki magának akar megtartani minden információt, minden jónak cselekvését, ezzel magát többre tartva mindenki másnál. Ezért köszönjük most különösen is Mózes tiszteletteljes példáját, aki te éretted lelkiismeretesen meghallgatott mindenkit, aki csak hozzáfordult, mondván, hogy megkérdezze Istent, de aki alázatosan hajlott bölcs apósának, a midjáni paptörzsfő Jetrónak szavára is, hogy ossza meg a szolgálatot istenfélő testvérek között. Köszönjük, Urunk, hogy megláttatod ezt velünk is féltőn szerető igédben, hogy véges az erőnk és véges a szeretetünk, de mert te magad végtelen szereteteddel előbb álltál mellénk egyszülött fiadban, ezért tud megállni minden emberi tanácsolás, ha a te szereteted szentesíti azokat. Ezért kérünk, Urunk, hogy lelked által te vezess ma bennünket rendelkezéseidre, hogy a tanítványság örömében az evangélium hirdetésének egészen eleget tehessünk. A te szent neved megdicsőléséért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 228. dicséret második versét, amely így kezdődik, ó vonj, Atyám, fiadhoz engem.
Thank you.
Isten igéje, amelynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérve szólni kívánok, írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 6. részének 1. versében. Isten igéjét hallgassuk figyelemmel, amint az írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 6. részében, az 1-től a 7. terjedő versekben. Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, a görögül beszélő zsidók zúgolódni kezdtek a héberül beszélők ellen, hogy a naponkénti gondoskodásban elhanyagolják a közülük való özvegyasszonyokat. Ekkor összehívta a 12 a tanítványok egész gyülekezetét, és ezt mondták nekik: nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál, hanem válasszatok ki magatok közül, testvérek, 7 férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába, mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Tetszett ez a beszéd az egész gyülekezetnek, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és szentlélekkel teljes férfi volt, valamint Fülöpöt, Prokoroszt, Nikánort, Timont, Parmenászt és Nikolaoszt, az antiókiai prozelitát, az apostolok elé állították őket, és miután imádkoztak, rájuk tették kezüket. Az Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben, sőt, igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek. Szeretett testvérek, húsvét utáni 3. vasárnapon a mai igénk a feltámadott szemével tanít látni. Az emberek többségének szinte természetes, hogy lát. A hívő ember ezzel szemben mindig rácsodálkozik erre a kitüntetett érzékre, belső és külső látásra, és annak hallatlan biztonságára, hogy az élő Isten is látja őt. Ahogyan a zsoltáros teszi fel a már önmagában meg is válaszolt kérdést: aki a szemet formálta, az ne látna. Az ember mindemellett szeret látni mások szemével. Boldog, amikor a fényből özönlő madarak tekintetével felülről láthatja a tájat, ma már repülőn ülve. Megilletődik, amikor a gepárd 100 km/h sebességével láthatja a maga mellett elsuhanó tájat egy autóból vagy vonatból. De ott van a vágy a nyugalmat áhítozó galamb tekintetre is, ahogy azt az 55. zsoltárban olvassuk: miért is nincs szárnyom, mint a galamnak, hogy elrepülhetnék, és nyugton lehetnék. És boldog a szülő, ha a gyermek szemével lát, és fordítva, ha a gyermek a szülőjével, de a legboldogabb az ember, ha Isten szemével lát. A jeruzsálemi ősgyülekezet élete igénk szerint ma 3 látással tanít. Először is elénk adja annak a tanulságát, hogy mit lát egy kívülálló, másodszor, hogy mit lát egy bennfentes, s harmadszor, mit lát Isten. Az első látás külső igényeket táplál, a második belső igényeket támaszt, s a 3. látás a legszentebb igényeket ragyogtatja fel, magát, Istenét, amikor is akaratát pecsételi el. A gyülekezet életét, s azon belül a diakónia születését mind 3 végig kell, hogy kísérje. Az első tanulsága az igének tehát az, hogy mit látnak a kívülállók az ős gyülekezet életéből. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv beszámol arról, hogy a pünkösd utáni gyülekezet életének belső rendje hogyan hat a kívülállókra. És mi is a magunk fellelkesült áhítatával tudjuk csak követni az akkori szemtanukat. A Szentlélek kiáradása után életüket meghatározta Krisztus Urunk feltámadásának bizonysága és öröme, ennek állandóságát nap mint nap megélve jellemezte és megtartotta a gyülekezetet az ige, az apostoli tanítás körüli közösség, az úrvacsorai és az ima közösség, a vagyon közösség és a szeretet közösség. Ebben a Biblia nyelvezete szerinti koinóniában mindnyájan együtt voltak egy akarattal. A Krisztusban való életet minden egyéni életkörülmény között boldogan lehetett élni. Ez így összességében oly hatással lehetett kifelé az akkori lakosokra, hogy nagyra becsülték a gyülekezet jelenlétét a városban, és megérintette sokak szívét, akik vágyakoztak ehhez az igen tekintélyes, több ezer férfiból és hozzátartozóiból álló közösséghez, annak áldásaihoz és békességéhez, ahol a krisztusi meggyőződések szilárdak, ahol a szeretetek őszinték, az óhajok igazak, és ahol ezt a világ összes rémülete meg nem tudja törni. Ezt látták a kívülállók, de már a potenciális belül lévők is, és azt olvassuk, hogy az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. És miközben Krisztus emlékezete élő valósággá, ígéretei beteljesülésé, törvényei mindegyre érvényesekké lettek, sok gyógyulás és örömteli esemény kísérte az életüket. Minden kiváló volt. Milyen szép, ha bennünket is így látnak a kívülállók, most különösen is, a lelki lábadozás idején, az egyházat, a gyülekezeteinket, a családjainkat és a közösségeinket. Hogy kifelé hatóan, de belülről kívánjuk megélni az úrvacsora szentségét, az imádságot, a szeretet szolgálatot, még az ige hirdetést is. Ez tudja újraindítani valóságosan az életet. Ahogy Dzsida Jenő írja, ó titkok titka a földön itt lent, belülről nézzen mindenki mindent, szemet és szívet és harcot és békét, áldja meg az Úr, áldja meg az Úr a belülről látók fényességét. Látni és láttatni, hogy bármilyen körülmény is vesz körül, Isten ad annak értelmet, és ő készítette el a hozzávaló áldásait a vele való közösségben. Ezt látták ott Jeruzsálemben, és ezt élték az első keresztjének is egy ideig. De az ige most másodszor beleláttat az ő világukba. Mi mai keresztjének innen nézve már láthatjuk okulásunkra, a kezdetben szinte tökéletes ősgyülekezet, szent lelkes lendületének megtorpanásait. A vagyonközösség eredetileg nagyszerű gondolata ugyanis nem tudta elodázni a jeruzsálemi gyülekezet teljes elszegényedését, olyannyira, hogy a büszke bizonytalanságot félretéve el kellett fogadnia a pogány keresztény gyülekezetek adományait, hogy átvészeljék a júdeai ínséges időket. Aztán az is kiderül a bele révedők számára, hogy a vagyon közösség nem is volt teljes körű a gyülekezeten belül, hiszen annak a nehéz szívvel emlegetett házaspárnak a döntése, Anániásnak és Szafírának képmutató felajánlása mutatja, hogy nem az vezetett az ő tragédiájukhoz, hogy nem tették le teljes vagyonukat az apostolok lába elé, tehát ez nem is volt kötelező, hanem az vezetett a szomorú véghez, hogy magukat úgy tüntették fel, mint akik mindenüket odaadják, s ezzel nem az embereknek hazudtak, hanem Istennek. És bár Péter apostol igyekszik rávezetni a hitre előbb a férjet, aztán a feleséget, ahogy egykori professzorunk, dr. Boros Géza tanította, a lelki gondozói fegyelmezés célját, hogy az mindig a hitre segítsen, s hogy a bűnt nem szabad agyon hallgatni a gyülekezetben, ezt látjuk itt is. De lehetetlen nem meglátni Jézus komoly szavainak beteljesedését. Ezért mondom nektek, minden bűn és káromlás megbocsáttatik majd az embereknek, de a lélek káromlása nem bocsáttatik meg. A tragédiák villámfényénél döbben rá az ember, az Isten szavának valóságos hatalmára. Ez a házaspár nem értette meg, hogy a közösség nem egyenlő a csoportosulással, hanem az az Isten előtt való, nemes belső igényeket támasztó, testvérekre találás otthona. És látták azt a gyülekezeti tagok is, hogy az Úr lelke miképpen munkálja az egyház fegyelmét, de a bennfentesek szeme megnyílt másra is. Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, a görögül beszélő zsidók zúgolódni kezdtek a héberül beszélők ellen, hogy a naponkénti gondoskodásban elhanyagolják a közülük való özvegyasszonyokat. Azzal a bizalommal vannak ott a gyülekezetben az özvegyasszonyok, ahogy a régi erdélyi özvegyek mondták, hogy Isten még a fát se hagyja egyedül. Ahogy az Úr mondja a teremtés történetben, nem jó az embernek egyedül lenni, nem jó az elszigetelődés, és mára már megtanította velünk is a mindenható Isten, hogy semmi sem pótolhatja a személyes kapcsolatokat, és egy kis idő még és biztonsággal találkozhatunk Isten kegyeltjeiként ebben a gyógyuló világban. De ott, abban az egykori gyülekezetben zúgolódás támad. De nem az özvegy asszonyok zúgolódnak, ők hosszasan várnak a sorukra, hogy adományt kapjanak, és ezek a héber asszonyok hallják a hellén zsidók panaszait, de ők egyre csak tűrnek a szégyenletes meghittség kedvéért. A méltatlankodás az asztalok körül támad, ami nem az özvegyasszonyok étel adagolásáról szólt. Az asztal akkoriban a pénzváltó helyet jelentette, azaz az özvegyekről való gondoskodás pénzügyi, adminisztratív szolgálatát. Abban a folyamatos gyülekezeti létszám növekedésben tudták az apostolok, hogy meddig terhelhető a gyülekezet, és egy hatékony gyülekezet szervezésnek lehetünk a tanúi, ahol minden problémát megoldanak, és ahol mindennek meghatározott rendje van, köztük a pénzadományok szétosztásának is a rászorulók részére. Akkor történik Lukács leírása szerint, hogy az egész római birodalom területéről a diaszpórából érkező, görögül beszélő és a görög kultúrát elfogadó keresztjénné lett zsidók zúgolódni kezdtek a jeruzsálemi, fővárosi zsidókból lett keresztjénekkel szemben, hogy elhanyagolják a közülük érkező özvegyasszonyokat. A köztük megbúvó ellentét ellenére a szívük mélyén mindkét tábor Krisztust messiásként szerette. De panasszal éltek a hellénisták a héberek ellen, zúgolódtak, vagyis egyszer csak kényszerű feladatként élték meg, amit eredetileg örömmel és szeretettel végeztek, ami valamikor hálát és boldog megelégedést eredményezett. Micsoda óriási felelőssége van mindennek és mindenkinek egy gyülekezeten belül, hogy a lelket semmi meg ne oltsa. S ahogy egykor egy személyes beszélgetés kapcsán mondott egy csodálatos építész, aki több templom építésében részt vett, felidézve a nehézségeket, ezt mondta, minél közelebb vagyunk Isten ügyéhez, annál inkább táncol az ördög. Itt is ez történik az ős gyülekezet életében, amikor az Isten ügye egészen szépen halad, akkor színre lép a nagy megosztó, a szétdobáló, és egy repedés keletkezik a gyülekezet szívén. Csodálatos, hogy ebben a szívettépő helyzetben az apostolok meghallgatják ezt a panaszt, és mint építő kritikát fogadják, és nem csinálnak belőle egyéni érzelmi kérdést. Meghallgatják a gyülekezeti tagokat, akik számára pedig a legtermészetesebb, hogy az apostolokhoz fordulnak a gondjukkal, akik legeltetői a nyájnak. Ekkor összehívta a 12 apostol az egész gyülekezetet, ezt mondván, nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál. Megbeszélést hívnak össze, mert szükséges a váltás. Nem arról van szó, hogy nem örömmel végeznének bármilyen szolgálatot a gyülekezetben, még akkor is, ha mint Gyökösi Endre írja valahol, 12-szeres erő hagyta el, amikor alkohol kötözöttjeivel beszélgetett, még akkor is örömmel látják el ezt a szolgálatot. De belátják, s velük együtt talán mi is, hogy nem végtelenek, véges az erejük és az idejük. Az apostolok ráébrednek, hogy a létszám növekedésével átgondolásra vár, hogy ez a sok egyéb szolgálat az ige hirdetéstől és az imádságtól veszi el az időt, amire pedig Krisztus őket elhívta és felhatalmazta, és ez nem helyén való. És ekkor egy példázatos megoldás születik, ami nem diktatórikus, hanem krisztokratikus. Megkérik őket, a panaszos testvéreket, hogy ők válasszanak ki maguk közül 7 férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, hogy őket állítsák be ebbe a munkába. Ez is jelzi, hogy nem volt alaptalan a vád, s a héber zsidók magukat megrestelték, és mindezt elfogadták. Az apostolok részéről ez a bölcs probléma megoldás nem kirekeszteni kívánta a zúgolódókat, hanem éppen megbízni, nem elkendőzni a boldogtalan állapotot, hanem épp hogy betölteni a hivatás boldogságával. Mert Isten gondolata a szolgálat, és nem az egyház van őértük, hanem ők vannak az egyházért. És ez az asztalok körüli szolgálat, görögül diakonein, lesz a mindenkori diakónia kulcs szava, a lelki javakban való részesedés, és az anyagi javak közlésének tekintetében is. Tetszett ez a beszéd az egész gyülekezetnek, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és szentlélekkel teljes férfi volt. Elénk adja az ige, az apostolok cselekedetei írójának az ideáját. Ha valakiről a legszebbet akarja mondani, ezt a jellemzést adja róla, teljes volt szentlélekkel. Ilyen megteljesedett emberekké kell válnunk, elhárítva minden akadályt a Szentléleknek útjából, és kitárva előtte a szívünk minden rejtekét. Azután a hellének még kiválasztottak maguk közül további 6 férfit, akikről jó bizonyságot tettek, és akik telve voltak lélekkel és bölcsességgel. Íme a szolgáló testvér, a jó diakónus jellemrajza, kortól függetlenül. Hiszen elmondhatjuk, hogy ha nem is felszentelt diakónusokként, de már a gyermekek is képesek együttérző diakóniai lelkületre. Ezt munkálják az istenfélő, adakozó családjaink is, a beleérzést tanító iskoláink, óvodáink. Ma már az egészen kicsik számára is vannak olyan játékok, amik ezt szolgálják, például a fogyatékkal élő tolószékes, fehérbotos játékbabák. Az Isten lelkétől elhívott diakónus azonban az ő igéjére hagyatkozik. Juhász Zsófia, Zsó néni, egyszerre volt református lelkipásztor és diakónus, aki a teológia elvégzése után mégiscsak az intézményes diakóniát választotta. 5 éves hallgató volt, amikor fogyatékos gyerekek között szolgálva szíven találta Isten igéje, Pál apostolnak az első korintusi leveléből. Isten munkatársai vagyunk, Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Az épülete helyett mondhatjuk így, fogalmazott Zsó néni, az eredeti görög szöveg alapján Isten háztartása vagytok. Akkor én ott megértettem, hogy ez lesz az én háztartásom, hogy ebben a háztartásban, a diakóniában leszek munkás. Teológiai és diakóniai látásra egyaránt felhatalmazta őt Isten, így veti papírra a diakónia lényeglátását, az evangélium szíve a diakónia szíve az evangélium. Ennél a képnél maradva, így folytathatjuk ezt a gondolatot, ez a szív pedig két kamrából áll, a jobb és bal kamrából, és így az egyik az intézményes, a másik a gyülekezeti diakóniát jelenti. Szeretett testvérek, ott az ős gyülekezetben fellobban egyszerre az intézményes és a gyülekezeti diakónia lángja is. Ehhez elengedhetetlen volt a fedhetetlen életű bölcs és szentlélekkel teljes szolgáló tanítványok jelenléte, akik a legfőbb diakónusra tekintenek, Jézus Krisztusra. Ez adja a mindenkori diakónia időfelettiségét. Csodálatos, ahogy valóban 7 görög nevű testvért választanak ki, nem csak azért, mert a 7 a teljesség száma a Bibliában, hanem azért, hogy a 7 minden napján legyen, aki felügyeli az özvegyek szükségeit, s adott esetben készen álljon a helyettesítési rend is. Azután a 7 testvér az apostolok elé állt, hogy azok a megbízás és a hatalom átruházás gesztusával, a kezüket föléjük téve, imádkozzanak értük a gyülekezet körében. És ez ma igénk harmadik látása, a kívülállók és bennfentesek látomása után, a feltámadott tekintetének szent jóváhagyása és lelkének drága felhatalmazása. Ami Urunk a legszentebb igényeket ragyogtatja itt fel, mert minden krisztusi megoldás az ő népe körében csak elprédikálás és elkönyörgés útján lehetséges. Akkor, szeretett testvérem, ha azt mondanád is, erőn felüli az élet, kifog rajtam ez a gond, amikor azt mondod, feladom, gondolj arra, hogy ilyenkor más valaki azt mondja, micsoda lehetőség, mondja Jackson Brown író. Vagy jusson eszedbe a régi diakonissa jelmondat, amit nem elégszer idézünk, jutalmam, hogy tehetem. Mert Isten mindannyiunkra bízott valakit, a presbiterekre a nyájat, a bölcs vezetőkre az egyházat, az ő drága népét. Rád és rám is házastársat, gyermeket, keresztgyermeket, szomszédot, munkatársat, testvért, mindenkit, akit Isten mellénk szegődtet. Azért van orvos, mert vannak betegek. Azért van földműves, mert van föld, és ezek elválaszthatatlanok egymástól. Azért vannak felelős vezetők, mert vannak vezetettek, és azért vannak lánglelkű gondozók, mert vannak gondozottak. 2 szárnya van a szárnyalásnak, csak így együtt teljes az isteni látás, hogyha az egyik alább hagy, felfelé szárnyaljon a másik. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét. Így lehet Isten dicsőségére nem mindennapi módon tenni a mindennapos dolgokat. Szeretett testvérek, láthattuk, hogyan munkálkodik a lélek a Krisztusban való bölcs döntésekért, hogyan lehet az örökké valóság harmóniájában szolgálatra lelni, s láthattuk a diakónia születését. És szív szerint is megismerhettük az ős gyülekezet névtelen özvegyasszonyait, az Isten ügyének csöndes, szent katalizátorait, amint végső soron maguk is hozzájárultak a tanítványság növekedéséhez. Sokunk hite, az elmúlt időszakra visszatekintve, egy megharcolt hit, de most is tudjuk, lelki sérülések, vagy akár szemrehányások közegében, hogy amit kérünk Isten akaratával megegyező módon, azt megadja ő. Csak így tudunk tekintetet az égre emelni, bölcsők és koporsók közt, hogy a hit szemével már látjuk a legmagasabb felhatalmazás szintjén a legszentebb égi egyházfegyelem jutalmát, amint a legfőbb diakónus, az értünk is feltámadott Isten szolga átveszi a hétpecsétes könyvet a trónuson ülő jobb kezéből. S körülötte zeng az új ének, méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltört annak pecsétjeit, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek, minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből. Áldott, aki mindent ennek az isteni kegyelemnek rendel itt alá. Amen. Hajtsuk meg fejünket, csöndesedjünk el, imádkozzunk. Úr Jézus, áldott légy szívünkre helyezett szavadért, benne vigasztalásodért, útmutatásodért, hogy megrendülhetett a szívben, aminek változnia kellett, s növekedhetett, ami rendíthetetlen, áldásod üdvhozó ereje. Köszönjük igéd bizonyosságát és változhatatlanságát, ahogy láttuk azt az ősgyülekezet életében, és tapasztalhatjuk a miénkben. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Köszönjük, Urunk, egyházunkat, s a gyülekezetünket, az úrvacsorai, az ima és a diakóniai szeretett közösséget. Áldott légy a téged való szolgálat lehetőségéért, hogy így lehetünk egymás életének gazdagítói, és köszönjük az erre való elhívást és lelked által való felhatalmazást. Kérünk, Urunk, adj égi látást bölcs döntéseinkhez, mit akarsz, hogy cselekedjünk. Úr Jézus, mint akik tudjuk, hogy azt tud hálával előre tekinteni, aki tud hálával visszatekinteni, köszönjük mindazt, amit az életünkben már véghez vittél. Így könyörgünk, Urunk, a gyülekezetünk áldott, tőled megszentelt jövőjéért is. Urunk, könyörgünk azokért, akik készek eléd hozni tusakodó vagy szorongó imádságaikat. Kérünk, hogy hajolj le hozzájuk békességeddel, s adj melléjük diakóniai lelkületű testvéreket. Könyörgünk betegeinkért, s az őket körülvevő orvosokért, ápolókért, hogy együtt lejjék meg a gyógyírt te nálad, a benned való gyönyörködésben. Kérünk a gyászoló testvérekért, akik értelmét keresik a napjaiknak, hogy add meg szívük kérését a te vigasztaló kegyelmességed szerint az örökkévaló meglátásával. Áld meg a diakónia szolgálóit, reád mutató, szent lelkes hittel, s áld meg egyházunk vezetőit, hogy álhatatosan munkálják a benned való örömnek és szabadulásnak szavát az igazak ajkán. Könyörgünk családjainkért, közösségeinkért, népünkért, határainkon innen és túl, hadd legyen minden napunknak áldott fordulata, az értünk hozott áldozatod érdeme. Áld meg ezt a mai élő embert, szent tekinteted mindeneket elrendelő és jóváhagyó csodájával, s az arra ráfelelő hálájával, hogy visszhangozza a nemzedékről nemzedékre reámaradt embermilliók boldog bizonyságtételét. Mondják hát, akik félik az Urat, hogy örökké tart szeretete. Amen. Foglaljuk össze kéréseinket a mi Urunktól, Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívom a figyelmet az adakozásra, tudva azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja Isten. Vegyük Isten áldását. A minden kegyelem Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, ő maga tegyen titeket tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká. Övé a dicsőség és a hatalom, örökkön örökké. Amen. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Zárásként énekeljük a 395. dicséretünket, amely így kezdődik, Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük.